Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pénteken délelőtt lesz az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Veni Sancte Szent Miséje a Bazilikában. Eszternyák Csaba érsek, az intézmény nagy kancellárja celebrálja, zenei szolgálatot végez az egyetem gyakorlóiskolájának énekkara. A Szent Misét rádiónk élőben közvetíti. A Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek kedvező iskolai előmenetelét alapozza meg. Szeptember 15-ig még várják a felajánlásokat, hogy a rászoruló gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, emellett online adományozásra is van lehetőség a karitász.hu oldalon keresztül iskola kezdés megnevezéssel. Csak nem 1600 nehéz sorsú gyermek iskola kezdését segítette idén a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár Magyarország közös Adni Öröm elnevezésű tanszergyűjtési akciója. Az áruházlánc vásárlói összesen mintegy 71 000 tanszerrel segítették idén a nehéz sorsú családok iskola kezdését, valamint 1 400 000 forint értékű adománykártyát vásároltak. A felmérések szerint a megkérdezettek többsége egyetért az okostelefon használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, az osztályteremben tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Hozzátette, ezt a munkát a kormány is erősítette az elmúlt időben, hiszen 450 000 laptopot osztottak ki a diákoknak, idén pedig további 100 000-et. A kormány idén 12. alkalommal hirdette meg a nyári diák munkaprogramot, amelyben a tervezett 20 000 helyett összesen közel 29 000-en vettek részt, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Az eredeti 3 800 000 000 forintos keretösszeg a többszöri vármegyei ráemeléseknek köszönhetően több mint 4 300 000 000-ra nőtt, ami lehetővé tette még több diák nyári foglalkoztatását, írta Comba Sándor. A magyar kormány azon dolgozik, hogy Ukrajnában minél hamarabb béke legyen, ezt mondta Latolcai Csaba sátoraljói helyen táborozó ukrán gyermekeknek. A gyerekeknek egy dolguk van Magyarországon, érezzék jól magukat, töltsék meg a tábort örömökkel és élményekkel, fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára. Az, hogy Mongólia nem tartóztatta le Vlagyimir Putyint a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa alapján, súlyos csapást mért a nemzetközi büntetőjogi rendszerre, közölt az ukrán külügyminisztérium. Az orosz elnök olyan tárgyalásokra érkezett Mongóliában, amelyek az Oroszországot és Kínát összekötő új gázvezetékről szólnak. Összesen 107 Nobel-díjas nyilatkozott arról, hogy elítéli Oroszország július 8-ai Kijev elleni támadásait, beleértve az első számú ukrán gyermek kórház és más polgári célpontok elleni csapásokat, közölt az Indexel Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar kutató. A nyilatkozat kezdeményezői a Nobel békedíjas amerikai Jody Williams és maga Krausz Ferenc voltak. Sikeres a Szeretem, megvédem kampány, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf ismertetése szerint sok ezren érdeklődtek eddig, több ezren jelentkeztek, és közülük már 1000 elszánt a haza iránt elkötelezett magyar kötött szerződést a honvédséggel, hogy területvédelmi tartalékosként erősítse a védelmet. A kormány ismét meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szeptember 6-án lép hatályba, derül ki a magyar közlönyből. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. szeptember 4-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket Matúri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Székely Magda Ítélet című versét Havas Judit mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Palermói Szent Rózáról és Medici Szent Angéláról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Soha nem voltál más, mint az éjszaka. ha meg mégis számon lakat, szívem voltál, mémet fakat. Most vagy itt sem, így meg soha, nem voltál más, mint az éjszaka. Ha meg mégis számon lakat, szívem voltál, mémet fakat.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a személyiségfejlődés folyamatáról beszélget Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hogyha élettörténeti szempontból nézzük a fejlődés menetét, akkor milyen fontos szakaszai vannak?
A leges-leges legfontosabb azt tudni, hogy mondjuk ilyen 6 hónapos korig körülbelül kialakul az arcnak, meg az érzelmeknek a felismerése. Ez egy nagyon fontos stáció. Aztán körülbelül egy 6 hónapos és 2 éves kor közötti gyereknél kialakul az a intenció, vagyis az azt jelenti, hogy mások cselekedeteinek képes egy kisgyerek szándékot tulajdonítani. Tehát mondjuk tudja azt, hogy amit az anyja csinál, az nem ő, hanem az egy másik ember, az ént és a másikat jobban el tudja különíteni, és a másiknak tulajdonképpen egy ilyen szándékot tud tulajdonítani. Ami még fontos mérföldkő, hogy egy olyan nagyjából egy éves, kicsit több mint egy éves korunkra kialakul az érdeklődés kifejezése, tehát már itt kifejezetten lehet arról beszélni, hogy a gyerek kíváncsi, vagy a gyerek nyitott a világra. Aztán ezzel párhuzamosan kialakul a másik mentális állapotának a tulajdonítása. Ez azt jelenti, hogy azt tudom, hogy nem mindenki velem egyenlő, tehát megtanulom azt, hogy a másik az másik szándéka van, és nem én vagyok. Ez akkor érdekes, amikor mondjuk felnőtt korban valakinél egy súlyos személyiségzavar van, és például mindig azt gondolja, hogy ami történik, az mindig rajta múlik, mindig vele kapcsolatos, és nem tud mondjuk a másik szándékaira reflektálni, vagy tulajdonítani bármilyen tulajdonságot, vagy szándékot annak.
Itt álljunk meg egy pillanatra, bocsánat, egy ilyen pici gyerek képes azt felmérni, hogy tőle függetlenül történik valami?
Igen, erre nagyon-nagyon izgalmas kísérletek vannak, például azt nagyon fontos megemlítenem, hogy a Gergely György és a Csibra Gergely, ők például egészen elképesztő kutatásokat tettek ebben a témában, hogy mi mindent tud, de hogy az egész világban, csak hogy magyar neveket említsek, azért mondtam az előbbieket, de az egész világon ez egy nagyon izgalmas dolog a csecsemők kutatása, és egészen elképesztő dolgokat tudnak már a gyerekek.
Fantasztikus.
Igen, mondjuk képes egy egészen pici kisbaba felismerni azt, hogy ez egy mondjuk humán arc, amit lát, vagy egy absztrakt arc, amit lát, vagy képes mondjuk szándékot tulajdonítani annak, hogyha ilyen mozgó figurákat lát, hogy mi fog történni, meg tudja jósolni. És azt is nagyon izgalmas egyébként talán elmondani, hogy ezeket azért nem olyan egyszerű vizsgálni, mert egy kisbabától nem tudjuk megkérdezni, hogy mit csinál. Tehát, hogy például olyanokat szoktak ott figyelni, hogy milyen intenzíven szopja a kisbaba a cumiját, és hogyha nyilván intenzívebben vagy izgalomba kerül, azt ezáltal lehet mérni, meg detektálni, vagy mennyire fordítja a fejét és nézi az ingereket. Szóval nagyon elképesztő dolgokon keresztül tudjuk vizsgálni már a kisbabákat.
Tehát a reakcióink keresztül gyakorlatilag.
Igen.
Ad abszurdum, akkor képes azt is felfogni már ilyen pirinyó korban, hogyha a mama összeráncolja a homlokát vagy a szemöldökét a kis ágya fölött, mert valami nem tetszik neki, akkor azt is lereagálja.
Ez így van. És talán itt említenék meg egy fontos dolgot, amit így a hétköznapi munkám során nagyon gyakran tapasztalok, hogyha egy pici gyerekkel trauma történik, mondjuk a családot egy veszteség éri, haláleset éri, vagy lehet ez bármilyen trauma, és nagyon sokszor a szülők azt szokták mondani, hogy de hát akkor még nagyon pici volt a gyerek, és úgy sem emlékszik rá. Ez pont hogy nem igaz, mert nagyon is felfogja egy kisgyerek azt, hogy a külvilágban változás van, hogy milyen ingerek érik őt, és annak ellenére, hogy mondjuk nem tud beszélni, vagy nem fejlett az emlékezete, mondjuk ezek a trauma lenyomatok, hogy úgy mondjam, ezek megmaradnak.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a személyiségfejlődés folyamatáról beszélgetett Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon 60-nál a 60-as és az 50-es kilométer között fix terelést építettek ki. A belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Forgalomterelésre készüljenek Kál térségében az M25-ös autóút csomópontjánál. A 104-es és a 108-as kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalt aszfaltozzák, ezért az arra tartókat az ellenkező oldal belső sávjába terelik, a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. A munkavégzés miatt a Budapest felől érkezők a rekedt és pihenőt is zárva találják, így ott a benzinkút sem érhető el. Tankolni előtte a 82-es kilométernél a Borsókúti pihenőhelyen, vagy utána a 142-es kilométernél lévő Gelei pihenőhelyen lehet. Újabb munka kezdődött Vásáros-Namény felé a Gelei pihenő után. A 147-es és a 149-es kilométer között mindkét sávot lezárták, a forgalmat a leálló sávra terelik. Kicsit távolabb, de a főváros felé is dolgoznak. A 153-as és a 151-es kilométer között a belső sávba terelik a járműveket. Vásáros-Namény felé a 162-es és a 171-es kilométer között is burkolatjavítás zajlik. Az ellenkező oldalon irányonként egy sáv járható. A munkavégzés miatt a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 164-es kilométernél a Helyőkürt Tiszaújváros csomópont le- és felhajtó ága sem használható. Helyette a 156-os kilométernél a Mezőcsát csomópont, illetve a 175-ös kilométernél a Polgár csomópont használható. Az M30-as autópálya legelején aszfaltozás kezdődött, az 1-es és a 3-as kilométer között csak a belső sáv járható. Szintén az M30-as autópályán Helyőkeresztúr térségében aszfaltoznak, a 8-as és a 12-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Miskolc térségében is aszfaltoznak, a 25-ös és a 27-es kilométer között mindkét oldalon csak egy sáv járható. A 33-as jelű Miskolc Észak és a 40-es jelű Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét pályaoldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Encs térségében munkavégzés zajlik. A 66-os és 69-es kilométer között mindkét oldalon a belső sávot aszfaltozzák, a járműveket a külső sávba terelik. A 4-es főúton Cegléd-Bercelen az 58-as és 59-es kilométer között leálló sávot építenek, emiatt a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a járműveket. Szolnok déli határában a 99-es kilométernél lévő Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, a félpályás lezárásnál jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 113-as és a 114-es kilométer között a 4-es főúton tehát építési munka miatt mindkét irány forgalma sávelhúzással halad. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 4-es főút 142-es és 144-es kilométernél lévő szakaszánál hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 24-es főúton Recskés-Parádfürdő között a 28-as kilométernél vízvezetéket építenek, a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Egerben a Vörösmarty Mihály utca és a Törvényház út kereszteződésénél közműépítési munkák miatt a 15-ös kilométernél Kerecsent felé a külső sávot lezárták. Eger és Szarvaskő között tart még a burkolatfelújítás. A 19-es és 27-es kilométer között több szakaszon félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében még mindig a 25-ös főút tekintetében a 47-es és az 50-es kilométer között is tart még a burkolatfelújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes en rivière, et fleurirais des sables fuis même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrai des couleurs aux peines, j'inventerai des édènes, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille, et de main tendue de brindille, une voix que le vent chasse au matin. Mais si
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A keleti és szél főként az északkeleti-keleti tájakon időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Csütörtökön is marad a kánikulai meleg, napos idő várható általában kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék pedig nem valószínű. Többfelé megélénkülhet a keleti és szél, hajnalban a hőmérséklet jobbára 16 és 22 fok között várható, de a szélcsendes főként északkeleti vidékeken akár több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum általában 30 és 35 fok között alakul, északkeleten azonban helyenként 30 fok alatt maradhat. Pénteken sok napsütés várható, de helyenként már erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés. Hajnalban előbb délnyugaton, délután, este pedig már máshol is nő a záporzivatar kialakulási esélye. Több helyütt megélénkül a keleti-délkeleti szél, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban a hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon hűvösebb lesz. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű. Szombaton a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés valószínű. Zápor, zivatar akár nagyobb számban is előfordulhat. Megélénkül a keleti szél, zivatarok környékén erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalban a hőmérséklet nagyrészt 16 és 21 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lesz. Délutára általában 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap sok napsütés valószínű komoly felhőkkel, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Időnként megélénkül a déli délkeleti szél, a minimum hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos vidékeken néhány fokkal hűvösebb lehet. A csúcsérték 27 és 33 fok között várható. Fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de folytatódik a kánikula, amely tartó stressz gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. A parlagfű pollen koncentrációja országosan nagyon magas, tart a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka. Ezekben a napokban tetőzik az idei parlagfű szezon. A pollen terhelés országszerte nagyon magas, az Alföldön sokfelé extrém magasnak minősül. A hét első napjain megélénkülő keleti szél a Dunántúra és a főváros környékére is további nagy mennyiségű pollent szállít. Enyhülés a hét első felében még nem várható. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes, a libatopféléki a közepes magas, az ürömi és a kenderféléki az alacsony közepes tartományban alakulhat. A pázsitfűfélék, az útifű, a lórom, valamint a szerptövis, a részgyom és az ednyős virágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, az epikokkumi alacsony. A parlagfűre érzékenyeknél már erős tünetek jelentkezhettek, melyek a pollen koncentráció emelkedés hatására fokozódhatnak. Jelentkezhet orr- és szárnyálkahártya viszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés. A parlagfűre érzékeny allergiások számára fontos a megfelelő gyógyszerek szedése, valamint szükség esetén a szakorvos felkeresése. A tünetek enyhítésére javasolt a pollen előrejelzés folyamatos követése. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Székely Magda, ítélet. Leomolván az idők, mint a várak, napján a végső elszámoltatásnak, mindkét oldalon ugyanazok állnak. Egy szín alatt a jók, a rosszak, szorongatókon a szorongatottak, enyhületlen egymásba rajzolódnak. Pedig törekedve hiába, minden idom külön kiválna, vissza emmaga térfogatába. De nincs hely ott hiú törekedésre, nincs mód kitérni a kiterjedésbe, a bűn kényelme végleg visszavéve. Ott nincs gonosz már tovább indulóban, a készületlen kívülebb lelobban, emlékezete elmarad a porban. Ott csak a jó az, ami súlya nélkül felsorakozva útra kelni készül. A gyönge híd csak egy hívásból épül, ha majd beteljesedve oda átról áradnak egyre a fényből másba, fényesebbe.
Székely Magda ítélet című versét Havas Judit mondta el. Székely Magda Kossuth díjas magyar költő, műfordító 1936. július 28-án született Budapesten. A gyermek egy katolikus zárdában, majd sváb parasztoknál élte túl a II. Világháborút. 1959-ben magyar polgárszakos diplomát szerzett az ELTE-n. Ezután a Magvető könyvkiadó, majd az Európa könyvkiadó szerkesztője lett. 1991-től a Belvárosi könyvkiadó munkatársa volt. Ritkán és keveset publikált. Első verses kötete, a Kőtábla 1962-ben látott napvilágot, a második Átváltozás címmel 1975-ben. Később közölt még két válogatott verses kötetet, az utolsó években pedig többször is kiadta régi és új verseit, teljes költői életművét. Lirájára a biblikus és mitológikus képek és a végletes tömörítés jellemző. Többek között orosz, német, cseh nyelvből fordított. Székely Magda 2007. április 30-án hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa megérkezett Indonéziába, ezzel megkezdte eddigi leghosszabb apostoli látogatását. Pápai táviratok a repülőúton átszelt országoknak. A Szentatya szerdai találkozói Jakartában. Interjú Pietro Parolin bíborossal. A pápa közelséget és békét hoz Ázsiába és Óceániába. Elhunyt Ada asszony, Pietro Parolin bíboros államtitkár 96 éves édesanyja. Pápai gyásztávirat.
Ferenc pápa megérkezett Indonéziába. Megkezdte a leghosszabb apostoli látogatását. Több mint 13 órás utazás követően Ferenc pápa szeptember 3-án, kedden, helyi idő szerint déli fél 12 órakor megérkezett az indonéz főváros Jakarta repülőterére. A leszállás után a pápa hálás köszönetet mondott az Ita Airways járat személyzetének, hogy lehetővé tették számára az eddigi leghosszabb apostoli látogatásának megkezdését. Jó félnapos repülőútját követően a Szentatya kedden pontosan 11 óra 19-kor európai idő szerint az 5 órás időeltolódás miatt 6 óra 19-kor ért földet Jakarta Soekarno-Hatta repülőterén, ahol Indonézia vallásügyi minisztere, az indonéziai apostoli nuncius és a helyi püspökök fogadták. Népviseletbe öltözött két indonéz kisgyermek a pápának virágcsokrot nyújtott át. Ferenc pápa a repülőtéri hivatalos köszöntés után a jakartai apostoli nunciatúrára hajtott, amely a 11 millió lakosú főváros centrumában fekvő, az 1960-as évek közepén emelt modern épület. Itt megérkezésekor a nunciatúra bejáratánál betegek, migránsok és menekülteket csoportja fogadta, akiket Ferenc pápa személyesen köszöntött. Az ebédet követően a Szentatya délutánján nem szerepel hivatalos program.
Pápai táviratok a repülőúton átszelt országoknak. Ferenc pápa a hagyományhoz híven táviratban üdvözölte azoknak az országoknak a vezetőit és lakóit, amelyek fölött utazása során átrepült. Elsőként az olasz államfőhöz, Sergio Mattarellához címezte sorait. Békét és bőséget kívánt Olaszországnak, majd az ázsiai és óceániai találkozók fontosságát emelte ki. Ezek az országok gazdag emberi és lelki kincsekben bővelkednek, amelyeket a szolidaritás és a párbeszéd szellemében kell megosztanunk egymással a megpróbáltatások idején is. A pápa elviszi Ázsiába és Óceániába a remény, a testvériség és a különböző kultúrák és vallások közötti párbeszéd egyetemes üzenetét, tudatában annak, hogy a problémák megoldásához összefogásra van szükség. Ferenc pápa üzenetben köszöntötte az Indonéziába tartó repülőút során érintett többi nemzet vezetőit is. Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Bulgária, Törökország, Irán, Pakisztán, India és Malajzia előjáróit. Üdvözölte továbbá a lakosságot is, imáiról biztosítva őket, hogy testvéri egyetértésben és bőségben élhessenek, majd a béke, a jólét és az egység isteni áldásáért fohászkodott számukra. Ferenc pápa szerdai találkozói Dzsakartában. A Szentatya szerdán reggel kezdi meg hivatalos programját, miután a keddi napot az érkezés és a pihenés töltötte ki. Szeptember 4-én tehát szerdán reggel a pápa az indonéz elnöki palotában fogadási ceremónián vesz részt. Udvariassági látogatást tesz a köztársasági elnöknél, majd délelőtt találkozik a hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testülettel, akikhez beszédet intéz. 11:30-kor magántalálkozón vesz részt a Jézus Társasága tagjaival az apostoli nunciatúrán. Délután a pápa a Miasszonyunk Székesegyházban találkozik a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, szemináristákkal és hitoktatókkal, akiknek beszédet mond. Szerdai napján végül a Grappe Muda ifjúsági házban találkozik a Scholas Occurrentes fiataljaival.
Paroli Bíboros. A pápa közelséget és békét hoz Ázsiába és Óceániába. Miközben Indonézia, Pápua Új-Guinea, Kelet-Timor és Szingapúr Péter utódjának üdvözlésére készül, Pietro Parolin bíboros államtitkár elmondta, hogy ezek a népek nagyon várják és szeretnének találkozni Ferenc pápával a leghosszabb külföldi apostoli útja során. 4 ország várja Ferenc pápát, aki szeptember 2-a és 13-a között Ázsiában és Óceániában tartózkodik, ahová elviszi Krisztus világosságát. Tanúságot tesz a párbeszédről, a testvériség és az egység építése érdekében. Pietro Parolin bíboros 45. külföldi apostoli útja előtt a vatikáni médiának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a közelség Ferenc pápa pápaságának központi jellemzője, és megjegyezte, hogy a háborúk és az erőszak által megsebzett világban a békét a találkozásokon, az őszinte kapcsolatokon és az önzés legyőzésén keresztül építhetjük. A vatikáni államtitkár hétfőn nem indult el a Szentatyával a pápai gép fedélzetén, mert szeptember 3-án kedden kerül sor a 96 éves korában augusztus 31-én elhunyt édesanyja Ádá asszony temetésére Schiavon településen az észak-olaszországi Vicenza tartományban. Az interjú Parolin bíborossal augusztus 27-én készült. A Szentatya pápasága leghosszabb útjára indul. Ellátogat Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapúrba. Mit remél Ferenc pápa? Hangzott a vatikáni újságíró kérdése. Az első remény, amit Ferenc pápa a szívében hordoz, a találkozás, személyesen találkozni azon országok népeivel, amelyeket meglátogat, válaszolta Parolin bíboros. Más szóval arról van szó, hogy ismét kifejezi a közelséget, amely felfogás nagyon mélyen jellemzi pápasága stílusát, és amelynek az apostoli útjai is jelentős kifejeződései. Közelség, hogy meghallgasson másokat. Közelség, hogy osztozzon a nehézségek terheiben. Az emberek szenvedéseiben és reményeiben. Továbbá közelség, hogy mindenkinek elhozza az evangélium örömét, vigasztalását és reményét. Szent Pál szavaival szólva azt mondanám, hogy minél távolabb vannak földrajzilag az országok, amelyeket meglátogat, a Szentatya annál inkább érzi ezt a sürgető érzést a szívében. Indonézia a világ legnépesebb muzulmán országa, ahol az egyház elkötelezetten dolgozik a testvériség megerősítésén egy pluralista kontextusban, amely társadalmi és politikai problémákkal is szembenéz. Segíthet-e Péter utódjának jelenléte az egységnek ezen az útján hangzott a következő kérdés. A pápa által meglátogatott területeket a kultúrák, a felekezetek és a vallási hagyományok sokasága jellemzi. Ezek valóban pluralista valóságok, hangsúlyozta Parolin bíboros. Különösen Indonéziára gondolok, ahol részben a Pancasilának, a nemzet alapját képező öt elvnek köszönhetően a különböző csoportok közötti kapcsolatokat alapvetően a másik elfogadása, a kölcsönös tisztelet, a párbeszéd és a mértékletesség jellemzi. A helyzet megváltoztatására irányuló nyomással, a radikalizmus bármilyen kísértésével szemben, amely sajnos a világ minden részén jelen van, a Szentatya szavai és tettei erős és nyomást jelentő felhívások lesznek, hogy ne hagyjuk el ezt az utat, és segíteni fognak fenntartani és bátorítani a testvériséget, ami, ahogy ő szereti megfogalmazni, egység a sokféleségben. Ennek az elvnek kell vezérelnie a megközelítést is, amellyel a nagy szigetcsoport szembenéz a kihívást jelentő társadalmi és politikai kérdésekkel. Pápua Új-Guineában a pápa ősi hagyományokkal rendelkező és erős hitű emberekkel találkozik. Ez az erőforrásokban gazdag, de rendkívül szegény nemzet, ahol a természet érintetlen, az éghajlatváltozás, a kizsákmányolás és a korrupció kihívásaival szembesül. Port Moresbyt a világ egyik legveszélyesebb városának tartják. Vajon a pápa látogatása új irányt hoz? Parolin bíboros így válaszolt. Igen, Pápua Új-Guinea is az ellentmondás jeleit mutatja. Az erőforrások rendkívüli gazdagsága gyakran ellentétben áll a nagy szegénységgel, amelyet az igazságtalanság, a korrupció, valamint a politikai és gazdasági egyenlőtlenségek okoznak. Hasonlóképpen a teremtett világ romlatlan szépsége szembesül az éghajlatváltozás drámai következményeivel, és a természeti erőforrások válogatás nélküli kiaknázásával. Ferenc pápa támogatni kívánja a politikai intézmények, vallások minden lehetséges erőfeszítését, és felhívást intéz mindenki felelősségéhez, hogy változást hozzon az igazságosság, a legszegényebbekre való odafigyelés és a közös otthonunkról való gondoskodás iránti létfontosságú és állandó elkötelezettség terén. Kelet-Timor lesz a pápai út harmadik állomása. Ez az ország sok éven át szenvedett, míg nem 25 évvel ezelőtt elnyerte függetlenségét. Jövőre csatlakozik a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségéhez, az Asianhez, de továbbra is jelentős különbségek vannak a periféria és a központ között. Milyen üzenetet hoz Ferenc pápa erre a helyre, ahol a hit és a történelem elválaszthatatlanul összefonódik? Kérdezte a vatikáni újságíró Parolin bíborostól. Személyesen követve Kelet-Timort az államtitkárságon betöltött hivatali tisztségem során közvetlen tanúja voltam a történelmét meghatározó szenvedéseknek. Olyan érzés volt, mint egy teljesen lezárt, blokkolt helyzet. Ezért mindig egyfajta csodának tekintettem azt, ami 25 évvel ezelőtt történt, amikor kivívta a függetlenséget. A keresztény hit, amely Kelet-Timort Ázsia legkatolikusabb országává teszi, döntő szerepet játszott a cél érdekében tett erőfeszítések támogatásában. Most úgy gondolom, hogy ugyanannak a hitnek a mélyebb spirituális képzés révén kell ösztönöznie a timoriakat társadalmuk átalakítására, a megosztottság leküzdésére, az egyenlőtlenség és a szegénység elleni hatékony küzdelemre, valamint az olyan negatív jelenségek elleni küzdelemre, mint a fiatalok erőszakossága és a nők méltóságának megsértése. A Szentatya jelenléte minden bizonnyal döntő lökést ad ebbe az irányba, mutatott rá a vatikáni államtitkár. Ennek az utazásnak az utolsó állomása Szingapúr városállam lesz, ahol a különböző vallások harmóniában élnek egymás mellett. Hogyan mozdíthatná elő még inkább a pápa a vallások közötti párbeszédet, és erősíthetné meg a kapcsolatokat az ország különböző közösségei között, hangzott a következő kérdés. Szingapúr ennek a hosszú útnak az utolsó állomása, a békés együttélés példája a mai multikulturális és sokvallású társadalomban. Ez egy városállam, amely a világ minden tájáról fogad embereket, különböző kultúrák, vallási és spirituális hagyományok mozaikja. Ferenc pápa kiváltképpen a vallások közötti párbeszédet folytató fiatalokkal fog találkozni, rájuk bízva ennek az útnak a jövőjét, hogy egy testvéribb és békésebb világ főszereplőivé váljanak. Ez az ázsiai látogatás nyithat más hidakat, és tovább erősítheti a kapcsolatokat a Szentszék és az ázsiai országok között, kérdezte a vatikáni újságíró. Erre a kérdésre válaszolva Szingapúrral kezdem, amelynek lakossága nagyrészt kínai nemzetiségű, így kiváltságos hely a kínai kultúrával és általában véve a kínai emberekkel folytatott párbeszédre. Mint említettem, Indonézia a legnépesebb muzulmán ország. A dzsakártai látogatás kedvező alkalmat teremthet az iszlámmal való további kapcsolattartásra, különös tekintettel, de nem kizárólagosan annak ázsiai elemére. A pápai látogatás során érintett országok közül 2, hamarosan 3 tagja a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének, amely közösség más fontos nemzeteket is magában foglal a térségben, például Vietnámot és Myanmart. A közelség és a béke üzenete, amelyet Ferenc pápa ezen az úton elvisz ezekre a helyekre, mindezen valóságokhoz egyaránt szól. Kiváltképpen az Ukrajnában és a Közel-Keleten zajló háborúk miatti nagy nemzetközi feszültségek pillanatában ez a látogatás valóban a remény, a párbeszéd és a testvériség magvát jelenti? Hogyan lehet növelni a nemzetközi közösség tudatosságát és konkrétan a békét építeni egy olyan világban, amely úgy tűnik, hogy a szakadék felé tart? Kérdezte a vatikáni újságíró Parolin Bíborostól. Visszatérek a közelség korábban említett fogalmához, válaszolta. A béke megteremtéséhez törekedni kell az egyes apostoli utak által sugalmazott hozzáállás alkalmazására. Találkozni, egymás szemébe nézni és őszintén beszélni. A közvetlen találkozások, ha a közjó keresése, nem pedig saját és végső soron önző érdekek ösztönzik azokat, áttörhetik a legérzéketlenebb és legkeményebb szíveket is, és lehetővé teszik a tiszteletteljes és építő párbeszédet, zárta interjúját Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Pápai részvét távirat Ada asszony Pietro Parolin bíboros 96 éves édesanyjának halálára. 96 éves korában, augusztus utolsó napján csendesen elhunyt Ada Miotti Parolin asszony, Pietro Parolin bíboros államtitkár édesanyja. Vasárnap tette közzé a hírt a Parolin család, békés lélekkel elhunyt az Úrban. Fájdalommal, de a megfeszített és feltámadt Úrba vetett hittel gyászolják gyermekei, Don Pietro, Maria Rosa és Giovanni, hétveseikkel, gyermekeikkel, unokáikkal és minden rokonnal együtt. Abban a mély meggyőződésben, amit a gyászjelentés üzen. Én vagyok a feltámadás és az élet. Az élet nem vészel, hanem átalakul. Ferenc pápa hírvételére részvétét és közelségét fejezte ki az államtitkárnak és családjának. Miután tudomást szereztem kedves édesanyja, Ada asszony haláláról, lelkileg osztozom a családját sújtó gyászban, egyúttal közelségéről biztosítom az emberi szenvedésnek ebben a sajátos pillanatában. Miközben kedves hozzátartozóit, az életet ajándékozó mennyei atya irgalmába ajánlom, imádságomban az Úrhoz fordulok, hogy fogadja be az elhunytat örök örömébe, és fohászkodom minden családtagért, akik őt siratják. Adjon megvigasztalódást a feltámadt Krisztusba vetett hitben, és szívből küldöm atyai áldásomat. Zárul Ferenc pápa részvét távirata, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár édesanyja elhunyt alkalmából küldött. Ada asszony temetését kedden délelőtt, szeptember 3-án tartották a Parolin család falujában, az észak-olaszországi Schiavon község plébánia templomában. Pietro Parolin bíboros érthető módon elhalasztotta útját, hogy a Szentatyát kezdette fogva kísérje távol-keleti és óceániai apostoli útján, és így nem csak részt tudott venni édesanyja temetésén, hanem ahogy a gyász értesítőn szerepel, ő maga, Don Pietro végezte a gyász szertartást. A közel 3000 lelkes Schiavon község plébánia templomában már hétfőn este imavirrasztást tartottak az elhunyt lelkiüdvéért, majd Adaasszony temetését kent délelőtt 9:30-kor tartották a keresztelő Szent János plébánia templomban. A gyászmisét és a búcsúztatást Pietro Parolin bíboros végezte.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek száloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Végémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján. A mai evangélium megerősít minket abban, hogy bármikor fordulhatunk Jézushoz a kéréseinkkel. Bármikor is kértek tőle tanácsot a tanítványok, ő mindig készséggel tanította őket. Soha nem mondta azt, hogy most nincs ideje vagy nincs fogadó órája. Ha pedig betegeket hoztak hozzá, akkor senkit sem utasított el. Nem mondta azt, hogy éppen nincs rendelési idő, sem azt, hogy elfogyott kezéből a gyógyító erő, az áldás. Bőkezűség és nagylelkűség jellemezte valahányszor nyugtató, iránymutató szavára, vagy gyógyító érintésére volt szükség. Nem akarta elkerülni a népet, mindig rendelkezésére állt az őt keresőknek, de volt ideje arra is, hogy rendszeresen félrevonuljon és az atyával legyen. Senki nem csalódott, aki Jézus segítségét kérte, senki nem távozott tőle úgy, hogy ne teljesült volna vágya, ha azt valóban hittel és bizalommal kérte. Nyitott karokkal és nyitott szívvel fogadott mindenkit. Azokra is figyelt, akik abban az időben a társadalom peremén éltek, a gyerekekre, a betegekre, a megszállottakra, a szegényekre, a bűnösökre. Jézus soha nem fáradt annyira, hogy ne fogadná szívesen az embereket. Mindez nagy bátorságot ébreszt bennünk. Forduljunk hozzá, bármiben hiány szenvedünk, mert nagy lelkűségének nincs határa. Forduljunk hozzá, ha bűnösök vagyunk, mert irgalmasságának, megbocsátásának nincs határa.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyen a következő énekek hangzanak el. A Szent Vagy Uram 227-es, a Szent Vagy Uram 119-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 225-ös számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben, a Szent Vagy Uram 227-es, a Szent Vagy Uram 119-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 225-ös számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!